Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hazavágyunk, Úr Jézus, hozzád a te közeledbe és jelenlétedbe. Most ezen az estén is, de úgy szeretnénk célba érni igazán, partot érni, majd a földi élet után színről színre látni téged. Ebben segíts, kérünk bennünket a te igéd által, a lelked segítségével ma este is. Amen. Mielőtt lejöttem, egy ének töredéket hallottam, mégpedig a vacsora utáni énekből megmaradt egy mondat a fülembe, meg a szívembe is, hol te vagy, Úr Jézus, nincs hiány többé. És arra gondoltam, hogy ezt miért csak evés után énekeljük. Hiszen a legdrágább kincs és a legnagyobb ajándék Jézus Krisztus, ha a szívünkben van, akkor nincs hiányunk, akkor semmi se hiányzik. Úgy, ahogy Luther mondja, miénk a menny örökre. Tulajdonképpen ezért vagyunk itt, hogy ne legyen semmiben hiányunk. És ha Jézus Krisztus az első helyen van az életünkben, akkor tulajdonképpen mindenünk megvan. De legalábbis a legfontosabb dolog helyén van az életünkben. Bízzatok, én legyőztem a világot, ezt mondja Jézus Krisztus ma este is nekünk, és ugyanaz a hatalmas és dicsőséges Úr szólít meg bennünket így, és bátorít bennünket így, akivel kapcsolatban láthattuk azt, hogy legyőzte a Herodeseket, legyőzte a kísértőt, és ma egy újabb csatában legyőzi a természet erőit. A ma esti áhítatnak ez a címe, hogy Jézus Krisztus győz a természet erői felett. A Máté evangéliumából, a 8. fejezetből olvasom Isten igéjét, a 23-tól a 27. versig. Az a címe ennek a fejezetnek, hogy Jézus lecsendesíti a tengert. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgy, hogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek ti, kicsinyhitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? Tulajdonképpen az első egy-két mondat az egy egészen közönséges híradás, semmi különös nem történik benne első látásra. De ennek a kis történetnek az egyik legfontosabb mondata az első mondat, ami így hangzik: amikor beszállt a hajóba, tudnélik Jézus. Jézus szállt be először a hajóba. És erről szeretnék pár gondolatot mondani ma este, hogy vajon te, aki most itt ülsz, és ezen a héten már annyi, de annyi áldott igét hallgathattál, együtt utazol-e Jézus Krisztussal egy hajóba? Beszállhatott-e már Jézus Krisztus a te hajódba? Ő lehet-e a te hajódnak a kapitánya, amikor Jézus Krisztus beszáll a hajóba? Annak van egy előzménye, és van egy jelene, és aztán lesz egy következménye, egy jövője. Ezt Pál apostol ezekkel a szavakkal fejezi ki, ezeket az időket, hogy egykor, most és most. És aztán a mostnak lesz majd a következménye, a célbaérés. Van-e egykor az életedbe? A hallott bűnös állapotod, a természetedet illetően volt-e már egy olyan történés, amikor lezárhatta Isten az életednek a múltját, azt a tőle független, hitetlen és halott lelki állapotodat? Odaadtad-e már, megnyitottad-e már egyetlen egyszer is a szívedet, és kiöntötted-e előtte mindazt a szennyet, ami benne van, és vágyottál-e mindennél jobban arra, hogy ő vele hajózhass egy hajóban? Lezárulhatott-e az életednek egyetlen a régi szakasza? Tehát egykor az nem jelent mást tulajdonképpen, mint hogy Jézus Krisztus nélkül hajózni. És Jézus Krisztus nélkül hajózni, ez pedig az a kategória, ami a kint maradtakra jellemző, a kívül maradtakra, aki nincs még benn Isten országában. És eszembe jutott egy kis történet, ami arról szól, hogy az Isten országának az ajtajával szemben, a bejáratával szemben sokan jönnek-mennek. Különböző távolságban és különböző helyzetben vannak. Van, aki nagyon messze van, és háttal van a bejáratnak. Ezek azok, akik nem is akarnak hallani Isten országáról. És van, aki nagyon messze van, de szembe fordulva már Isten országának a bejáratával. Ezek azok, akik igen nagy nyomorúságban, nagy gyötrelemben vannak, de már vágyódnak a szabadulás után. Aztán sokan vannak még, akik közben járnak így úgy különböző lelkiállapotban, de ezt most kihagyom, hanem hadd mondjam azt, hogy vannak néhányan, akik Isten országának az ajtajában állnak. Ezek közül is van olyan, aki háttal, mert most éppen megsértődött, mert most éppen valami miatt hallani sem akar az Úr Jézusról. És van egy valaki, aki Isten országának az ajtajában áll, szemben a bejárati ajtóval. De még valami miatt halogatja azt az egyetlen utolsó lépést. Mindazokra, akikről most beszéltem, egy dolog közös. Az, hogy kívül vannak az Isten országán. És kívül maradni Isten országán nem jelent mást, mint kárhozat. Kárhozatban élni. Isten nélkül élni. És amíg Jézus Krisztus nélkül hajózunk a viharos tengeren, vagy éljük az életünket, addig nincs kapcsolatunk. Nincs élő és személyes kapcsolatunk Istennel. Bár mondjuk néha az imádságainkat, és még azt is megtapasztaljuk, hogy megadatik, amit kérünk, de ez nem az a atya-fiúi kapcsolat, vagy atya-gyermeki kapcsolat, ami vérrokonság kapcsán mindenre felhatalmazhat bennünket. Amíg nem ismerjük Jézus Krisztust, addig nem ismerjük Isten dolgait sem. Addig úgy vagyunk, mint azok a farizeusok, akik hallani sem bírták, mert nem akarták hallani. Vagy úgy vagyunk, mint a mi gyerekeink, akik már nagyon jól tudják, amikor valamit mondunk neki, hogy mit várunk tőlük, de nem akarja megérteni, mert nem akarja megtenni. Nem akar az szerint cselekedni. Tehát nem értünk, mert nem akarjuk megérteni. Nem táplálkozunk rendesen, mert Isten igéje után és nem éhezünk és nem szomjazunk, és még lélegzetet se veszünk lelki értelemben, mert a imádság az nem más, mint a lélegzetvétel, ami nélkül nem tudunk élni. És ebből az egykorból lehet most. Olyan jó volt a délutáni beszélgetésben arról beszélni, hogy mi változtathatja meg az ember Istennel való kapcsolatát. Hol is kezdődik az, hogy mi elkezdhetjük megismerni a mi megváltónkat, a mi teremtő atyánkat. Ha nem kerülünk ige közelbe, és itt most nem csak az írott igére, a szentírásra gondolok, hanem olyan élőhitű, bizonságtevő életű testvérekre, akik nekünk beszélnek az Úr Jézusról, akik nekünk beszélnek arról az útról, ami Jézus Krisztus lett számunkra, mindannyiunk számára, az atyai ház felé, akkor nem keressük, és nem is találjuk meg Isten országát. A Jézus Krisztussal való találkozás azzal kezdődik, hogy megszólít bennünket. A szívünkre beszél. Úgy, ahogy már tegnap is mondtam, eltalál valami, ami rólam szól, ami megérint, ami megállít, megrendíti az életemet. És ott kiderül valami, hogy valami hiányzik, valami nincs rendben. Az én megtérésem előtt egy versnek egy idézete nagyon meghatározta az akkori életemet, ami így hangzik, hogy valami nincs sehol. Ha Isten nélkül élem az életemet, valami mindig hiányozni fog. Soha nem lesz megnyugvás és békesség igazán az életemben. Amikor Jézus Krisztus belép az ember életébe, amikor kopogtat, és én megnyitom az ajtót, akkor tulajdonképpen megváltozik nem csak a szívem állapota, hanem a gondolkodásom is. Amikor én fölültem annak idején arra a vonatra, ami elvitt engem arra a csendes napra, ahol átadtam a szívemet az Úr Jézusnak, tegnap már mondtam, hogy Bibliát nem ismertem, nem olvastam Isten igéjétől, nagyon távol voltam. Néhány testvérem volt, akkor még nem testvérem, aki bizonyságot tett nekem az Úr Jézusról, és megtértek pár hónappal ezelőtt, és láttam az életükben, hogy mások lettek, és csodálkoztam. És vágyottam én is arra, hogy velem is megtörténjen ez. Akik a jó barátaim voltak, jól ismertem őket, egyszer csak mássá lettek, és vonzóvá lett számomra. És amikor fölültem a vonatra, akkor az volt a szívemben, ezzel a kevés ismerettel is már, hogy Úr Jézus, ha te tényleg az vagy, akinek ezek a fiúk mondanak, akkor én semmiképpen nem szeretnék nélküled élni. És olyan döbbenetes, hogy Isten olyan komolyan vette ezt a én csekély lelki állapotomat és belévetett bizalmamat, hogy még azt se várta meg, hogy a csendes nap elkezdődjön, hanem előző délután szegfű bimbózás közbeni beszélgetésben én átadtam az életemet az Úr Jézusnak. Tehát olyan kevés kell ahhoz, hogy Jézus bejöjjön az életünkbe. Csak az ajtót kell kinyitni. Délután azt mondtam a beszélgetésben, hogy mi is adunk, és mi is kapunk. Jézus is ad, és mi is adunk Jézusnak. Mit tudunk mi Jézus Krisztusnak adni, mert el is akadtunk a beszélgetés miatt? Jézus Krisztusnak mi a szennyes, bűnös, undorító, ocsmány életünket tudjuk odaadni. Mindent, ami a miénk, azt így értékel. Mert semmi, ami tisztátalan, semmi, ami embertől származik, semmi, ami földi, nem kerülhet a Szent Isten közelébe. Ezt várja. Nyisd ki a szívedet, és öntsd ki előtte őszintén. És amikor bejön, akkor megváltozik az értékrendünk. Akkor így mondja az ige, hogy az elménk megújul. Amit eddig jónak tartottam, és értékesnek, az kár lesz és szemét. Az már nem elégít meg. Az már nekem nem elég, nem jó semmire. És amit pedig eddig elhanyagoltam, és egyáltalán nem is volt része az életemnek, az pedig drága kincsnek tartom. Amikor Jézus beszáll az ember hajójába, amikor együtt utazhatom vele, az életemnek, a lelkemnek, a szívemnek egy részét, a legdrágábbat és a legértékesebbet ő uralja, a testem még megmarad. Ez még, amíg lélegzem itt a földön, addig még küzd ellene, és él, életjeleket mutat. De amikor Jézus Krisztus uralmat vesz az én életembe, és templommá lehet az én testem az ő számára, onnantól kezdem el igazán szomjazni az ő szavát. Akkor tanulok meg beszélni. Akkor kezdem el igazán azt az imádságot, ami bár egyszerű és esetlen szavakat tartalmaz, de mélyről jövő, szívből jövő és egészen a menny kapujáig jut. Egészen Isten országáig. És ne féljetek imádkozni. Ne féljetek hangosan imádkozni. Mert azt szoktam mondani, hogy édesanyák nagyon jól tudják, hogy miről beszélek, hogy melyik a legdrágább szó, melyik a legdrágább pillanat egy anya fülének, azok az első dadogó szavak, amikor még annyira nem tudunk beszélni, de mégis már kimondja, már értelmesen mondja ki, már azt mondja ki, amit mondani szeretne. Tehát nem az a fontos, hogy kívülről minek látszik, hanem honnan jön, és a szívemből jön-e. És amikor már Jézus Krisztussal utazok egy hajóba, akkor vágyódom enni Isten igéjét, vágyódom táplálkozni, hallgatni, olvasni, sőt, tovább adni is, mondani az örömhírt, és amikor Jézus Krisztussal utazom egy hajóba, akkor magától értetődik az, hogy lélegzetet veszek. Magától értetődik az, hogy beszélek vele, és talán úgy is, ahogy említettem már, hogy olyan belső csendet élhetünk át, amikor nem csak mondjuk és gondoljuk a szavainkat, hanem egyszerűen gyönyörködünk Jézus Krisztusban. Nem a kívánságlistánkat mondjuk, de még talán köszönő szavakat sem mondunk. Csak egyszerűen csöndben vagyunk az ő jelenlétében. Olyan megdöbbentő volt az életemben, egyszer kórházban voltam egy súlyos műtét után, és hát a szokásos nagy családom nyüzsgött, ugye engem is pótolni kellett otthon. Hol jöttek, mentek, pár percig ott voltak, egyik, másik is egymásnak adták a kilincset. Mindenkinek fontos volt, hogy bejöjjön hozzám. De akkoriban az egyik gyerekünkkel nem voltam beszélő viszonyba. Pontosabban ő nem volt velem beszélő viszonyba. És ez a gyerekünk bejött a kórházba, meglátogatott, leült az ágyam szélénél, és délelőttől késő délutánig ült az ágyam mellett úgy, hogy tulajdonképpen egyetlen szót nem szólt. Megmondom őszintén, hogy számomra olyan mély érzéseket ébresztett, tulajdonképpen onnantól kezdve változott meg a kettőnk kapcsolata. Tudunk-e úgy csöndben lenni Isten előtt, akár a legnagyobb nyomorúságban is, hogy egyszerűen csak a jelenlétében vagyunk? Jobb barátairól azt olvassuk, hogy a legjobb dolgot Jobb nagy nyomorúságában azzal tették, amikor elmentek hozzá, és hét napig együtt hallgattak vele. Nem okoskodtak, nem tanították, csak együtt éreztek vele. Tehát Jézus Krisztussal egy hajóban lenni, azzal folytatódik az ige, hogy Jézus beszállt a hajóba, és követték őt a tanítványai. Itt hallottam egyszer, nagyjából 30 évvel ezelőtt ezt az egyszerű képet, és azóta is itt van bennem, hogy Jézust követni nem jelent mást, mint az ő lába nyomán járni. Egyik lábamat, a másikat oda tenni, ahol ő jár előttem. Ugye ehhez kell a vezetés. Kell az, hogy tudjam, hogy ő merre megy. Tudjam, hogy én merre mehetek az ő lába nyomán. Nem mehetek akármerre, mert ő nem megy akármerre. Ő, ahogy láttuk tegnap este is, meg ma reggel is, csak Isten akarata szerint cselekszik. Tehát Jézus Krisztust követni azt jelenti, hogy menjünk utána. De úgy járjunk vele, hogy ne maradjunk le tőle. Sok hívő emberre jellemző az, hogy együtt indul, egy darabig együtt megy, és egy idő után lemarad. És egyszer csak Jézus megáll, mint ahogy Péter és a tanítványok történetében megesett, visszafordult, és megkérdezte tőlük, hogy miről vitatkoztok. Ők akkor éppen arról, hogy ki a nagyobb. De ha lemaradunk, akkor egészen biztosan eltávolodunk azoktól a dolgoktól, akár gondolkodásban, akár viselkedésben, de különösen a hit állapotunkban, tehát abban a lelki állapotunkban, amiben előbbre kellene jutnunk, amiben ott kellene tartanunk, ahol Jézussal együtt menve, ahol ameddig eljuthattunk volna. Tehát Jézust követni azt jelenti, hogy ne maradjunk le. A másik fontos üzenete ennek az igének ma este az, hogy íme nagy vihar támadt a tengeren, úgy, hogy a hajót elborították a hullámok. Ja, ezt a kifejezést jól ismerjük a hétköznapi életünkből, hogy összecsaptak a fejünk fölött a hullámok. Én olyan típusú ember vagyok, hogy én nagyon szívesen kihagynám a viharokat az életemből, viszont a végét, a csendet, azt nagyon szeretném mindig átélni. Azt a győzelmet, amikor Isten kihoz bennünket egy próbából, annál csodálatosabb, és annál közelebbi kapcsolat Jézus Krisztussal nincs. Ezért tehát bátorítok mindenkit, hogy ne féljetek a viharoktól. Mert a viharokban Jézus Krisztussal együtt hajózni, az teljes biztonságot jelent. teljesen rá lehet bízni magunkat. De a viharokból Jézus Krisztussal kimenekülni, az mindenképpen hit erősítő, mindenképpen olyan győzelem, amit ki ne hagyjatok az életetekből. A vihar, amiben a tanítványok belekerültek, ott a Galileai tengeren, hirtelen támadt vihar volt. A túlsó partra indultak egy másik evangélium szerint a tanítványok, egy csodálatos tanítás után, és amikor egyszer járhattam ott a Galileai tengeren, akkor nagyon megdöbbentem azon, egy gyönyörű szép helyen voltunk, fönt a hegyen, ahogy a Biblia mondja, de ezt inkább egy magasabb dombnak, egy kisebb hegynek lehet elképzelni. Megdöbbentem azon, hogy ezen az oldalon, ahol mi álltunk, és ráláttunk a csodálatos tóra, kicsit hasonlít a Balatonhoz, minden üde, gyönyörű, a világ legszebb helye, mondhatom, ahol eddig jártam. És szemben, ugyanezzel a parttal, a túloldalon, nem is nagyon messze, egy teljesen kopár, szürkésvörös szikla, tömeg, hegy, gyakorlatilag teljesen élettelen. Az jutott eszembe erről a képről, amikor ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen addig, amíg Jézus nélkül él az ember, ott azon a túlsó oldalon él, a halál állapotában. És amikor áthajózik a túlsó partra, most lelki értelemben is, akkor lesz övé az élet. Minden, ami az élettel Jézus Krisztusban együtt adatik. Tehát a viharról pedig szintén két élményemet szeretném elmondani. Az egyik személyes, a másik pedig konkrétan a viharról szól. Ez a vihar hirtelen támadt. És az a kifejezés, ami ebben a történetben így van leírva szó szerint, hogy nagy vihar, ezt az eredeti szöveg szerint így kellene írni, fordítás szerint, hogy nagy földrengés. Tehát ez nem akármilyen vihar volt, hanem egy tulajdonképpen teljesen eget rengető, vagy inkább így mondom, tengert rengető, háborgó vihar volt. És egyszer, ezt már el is mondtam máskor is, az Indiai óceánon átéltem egy hasonló vihart. Még azt is talán így gondolom, hasonló hajóval mentünk, 10-15 fős kis vitorlás hajóval. A partról 30 percre mentünk egy szigetre. Csodálatos szép időben, jó helyen. És amikor visszafelé indultunk, már előtte láttuk, hogy sötétedik. Nem volt ott az ideje, de beborult az ég. És több csoport is volt ott. A mi csoportunk kívül a többiek már mind elindultak. Mi voltunk az utolsók. Az utolsó két hajó még ott volt, és amikor mi beszálltunk a hajóba, hogy indulunk, akkor kiderült, hogy a másik hajónak nem indul a motorja, és anélkül nem tud ugye a nagy vízre belvezni a vitorlával, és a két hajó utasa egy hajóba kényszerült utazni, mert a többiek már elmentek. Tehát későn indultunk, és túl voltunk terhelve. Így indultunk, és eleinte, bár nagyok voltak a hullámok, de nem volt rémisztő, és ahogy egyre növekedtek a hullámok, egyre inkább viccelődtek a társaink, hogy hú, most akkor hogyan is érünk mi haza, és így, és úgy. És amúgy egy idő után már félig volt a csónak alja, mert nem is volt olyan tökéletes, de sokan is voltunk. Először elkezdték vödörrel menteni, és amikor már egyre nagyobbak voltak a hullámok, és egyre jobban zuhogott az eső, de ezt úgy képzeljétek el, hogy levegőt se kaptunk, mert ömlött az eső, minden 5-10 másodpercben a 4-5 méteres hullámok vagy a fejünk fölött, vagy az arcunkba becsaptak, tehát nagyon-nagyon veszélyes helyzet volt. Igazából nem is akarom én ezt most tovább részletezni, csak átéltem valami hasonlót, mint ezek a tanítványok, és nem csodálkozom, hogy kétségbe estek. Ezt a történetet azért vezettem így be, vagy mondtam el, mert amikor az ember ilyen helyzetbe kerül, a 30 perces út, az több mint 3 óráig tartott, mire kievickéltünk a partra, ugyanis ilyen helyzetben nem lehet akárhogyan partra kerülni, mert mindig a hullámmal szembe kell hajózni, hogy ne borítsa föl oldalról a hullám, vagy ne söpörjön le mindent a hajóról az igen erős hullám. Tehát azért mondtam el ezt a történetet, mert ott akkor lelki értelemben és testi értelemben egyaránt igen fölértékelődött a part jelentősége. Tehát amikor mi viharba kerülünk, akkor lesz számunkra igazán fontos az, hogy partot érjünk. És minden vihar, ami az életünkben bennünket ér, minden viharon ott van Isten pecsétje. Megengedi. Isten akaratából van. És Isten jót tud kihozni. A javunkra tudja formálni. Miért is? Mert egy ilyen viharban mindenkiről kiderül, hogy mi van a szívében. És a viccelődők, a hencegők egy idő után elnémultak. Nem kellett csendre inteni senkit. Elég volt átélni ezt a vihart. És ott van a mi életünkben, a hétköznapjainkban, a családunkban, ott vannak a viharok. Ott vannak azok a feszültségek, amikor mindig kiderül, hogy mi van a szívünkben. Liza néni ezt így mondta, hogy mindenkinek megvan az embere, aki mindig kihozza belőle azt, ami a szívében van. Vannak olyan gyerekeid, akik néha belegyalogolnak a lelkedbe, akik fölbosszantanak és megsértenek. A tanítványokról nem derült volna ki, hogy hitetlenek, kishitűek, tele vannak félelemmel és aggodalommal, ha nem lett volna félelem a szívükbe. Ha rábízták volna magukat az Úr Jézusra. Csak az jön ki belőlünk, ami a szívünkben van. Ennek pedig azért kell kijönnie, ezzel azért kell szembesülnünk, hogy ezt vegyük halálosan komolyan, hogy annak nem úgy kellene lenni. Jézus Krisztussal hajózni az a legnagyobb biztonságot jelent. És ha megnézzük a történet folytatását, Jézus Krisztus nem félt. Jézus Krisztusról is kiderült a viharban, hogy mi van a szívében. Aludt békésen. Isten kezében volt az élete, és nem rémisztette meg a vihar sem. A tanítványok szempontjából pedig az egyetlen jó dolog, amit ebben a történetben cselekedtek, az az, hogy oda mentek Jézushoz. Ott volt a karnyújtásnyira tőle, de ez a vihar, ez a félelem még közelebb kényszerítette Jézushoz őket. Egészen közel. De amikor fölébresztették, mi volt a kérdésük, illetve a mondatok? Ments meg minket, mert elveszünk. Micsoda rettenet lehetett, micsoda félelem a szívükbe. Mennyire nem bíztak abban, hogy ezt túl fogják élni, hogy egy ilyen helyzetben bárki is rajtuk segíteni tud. Ezt a mondatot, hogy ments meg, mert elveszek, ki tudta-e már mondani Isten előtt? Tudta-e már mondani Jézus Krisztusnak, hogy ments meg, mert elveszek? És aki elveszett, az tulajdonképpen csak ennyi, hogy nem ott van, ahol lehetne. Nem ott van, ahol lennie kellene. Sok minden veszik el a mi lakásunkban, és az életem nagy része keresgéléssel telik, és tudom, hogy milyen bosszantó tud lenni az, ha valamit nem találok meg ott, ahol keresem. És azt olvassuk Isten igéjében Jézus Krisztusról, hogy ő azért jött, hogy megkeresse, és megtalálja, más helyen így mondja, megmentse, ami elveszett. Azért vagyunk itt, ezen a héten, most lehetőség szerint olyan helyen és olyan állapotban, ahol megtalálhatók vagyunk, hogy el ne vesszünk. Hogy azt a bizonyos túlsó partot, a lelkünk révbeérését, a biztonságos kikötőbe való érést mindegyikünk életében Jézus Krisztus megvalósíthassa, átsegíthessen bennünket a mulandó, a bűnös világból Isten országába. És hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus, akiről az elmúlt estéken és délelőttökön, reggeleken hallottunk, hogy kicsoda az a Jézus Krisztus, aki győz a természet ereje felett, hadd szemléltessem azzal, hogy bemutatom azt, amitől én is megrémültem, amikor először elolvastam, hogy milyen ereje lehet a víznek, milyen hatalmas pusztítást tud végezni egy cunami. Ezt a szót azt gondolom mindannyian ismerjük az elmúlt hónapok, évek viszonylatából. Többször hallottunk rettenetes tragédiákról. És egy ilyen úgynevezett parti hullám, ami azt a cunaminak a szó szerinti jelentése azt jelenti, hogy óriási vagy parti hullám, ami ugyanúgy, mint a Galileai tengeren ez a vihar, hirtelen támad és gyorsan véget ér. Egy-egy ilyen hullám felhőkarcoló magasságú lehet, 60-70 méterre is fölcsaphatnak ezek a hullámok. Ahhoz a 4-5 méterhez képest, amit én átéltem, a tízszeresénél is több. Elképzelni is lehetetlen, hogy mekkora. Ezek a hullámok megrengetik és mozgásba hozzák a vizet, illetve magát, ezt a hullámot már vagy egy tenger alatti földrengés, vagy egy vulkán kitörés okozza. És mivel a víz a tehetetlenség miatt ugye ellenáll ennek a hatalmas erőnek, igen nagy energia szabadul föl. Egy-egy ilyen hullám egy cunami esetében 150 kilométertől 600 kilométerig is terjedhet. És aminek nagyon örültem, hogy a mély vízben ártalmatlanok ezek a hullámok. Ha a tenger mélyére kerülnek a mi bűneink, ha megszabadíthatott Jézus Krisztus bennünket, ha Isten kegyelme utolért, és mindez oda került a tenger mélyére, hogy Mikeás mondja, akkor ártalmatlanok. De ezek az iszonyatos hullámok a parthoz érve a legdühösebbek. 1946-ban Hawaii-szigeteknél volt talán eddig a legnagyobb pusztító vihar, ami 800 km per óra sebességgel söpört végig a sziget partjainál. Erre képes a természet. És belegondoltam abba, hogy ezt a szót, hogy természet, mi nem csak a teremtett világra használjuk, hanem a mi óemberi természetünkre is. Milyen indulatok, milyen pusztító erők működnek Jézus Krisztus nélkül a mi szívünkbe, a mi életünkbe. A tanítványok féltek a viharban, rettegtek attól, hogy elvesznek, de megrémültek akkor is, amikor Jézus egyetlen szavával csendre intette a tengert, ezt a hatalmas, elképzelhetetlenül nagy erőt, és a tenger egyetlen szavára engedett. A mi életünknek a viharai vajon lecsendesülnek-e Isten szavára? Vajon kiderül-e egy-egy ilyen viharban mindenki számára, hogy mi van a szívében? Ki ez? Kérdezték a tanítványok. Sokkal korábban, vagy nem sokkal korábban Jézus azt mondta, hát ennyi ideje veletek vagyok, és mégsem ismertél meg. Mennyit hallottál már róla, és még mindig nem tudod, hogy mekkora hatalom, mekkora úr, és még mindig nem mondhatod azt, hogy az én megváltom, az én szabadítom. Jézus Krisztus győzelme, hatalma és dicsőséges uralma legyőzte a Herodeseket, legyőzte a kísértőt, és legyőzte a természet erőit. És azért vagyunk itt ezen a héten, hogy legyőzze a te önző, egoista, tőle független életedet is. Vagy ha már legyőzhette, akkor pedig kiderüljön, hogy mi van a szívedbe, ami akadálya annak, hogy az ő ereje kiáradhasson az életedbe, és tovább áradhasson az életeden keresztül. Az emberfiú azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Amíg meg nem talált, kívül vagy Isten országán. Belátod-e, hogy Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül nem boldogulsz? Látod-e azt, hogy elveszett vagy? Vagy örömmel mondhatod, és tudod-e már, hogy otthon vagy? Otthon vagy az Isten országában. Föl van írva a nevem az életkönyvébe. Hazafelé tartunk. Olyan jó lenne, ha mindannyian ott találkoznánk egyszer. Amen. Köszönjük neked, Ó Jézus, hogy ma este is olyan hatalmas úrként szemlélhettünk téged. Köszönjük, hogy te, aki legyőzted ezt a hatalmas erőt, ami a természetben található. Te közel jöttél hozzánk, és szabadulást, megújulást kínálsz nekünk itt és most, ma este. Kérünk, maradj velünk a csendben. Amen.